hát mit tehetnénk mást, mint hogy azt mondjuk, hogy jó napot, avagy jó estét kívánunk. Ez majd kiderül a mai alkalom nézőinek, hogy milyen időben kerül ez az életükbe, ez a mai beszélgetés, ami a Literárium beszélgetések sorozatának a következő része. Bán Zsófia vendégem, vendégünk, Jánosi Lajos vagyok, és nem akarok a rendkívüli helyzetre különböző jelzőket használni, mert mindenki tisztában van vele, hogy milyen körülmények között dolgozunk, beszélgetünk itt, de azt azért mindenképpen előjáróban megkérdezem tőled, hogy ez az időszak, ami mindenkinek rendkívüli körülményeket teremtett, ez számodra írói, alkotói személyiséged szempontjából milyen maradandó nyomokat hagyott, illetve az alkalmazkodásnak voltak-e fázisai, és most éppen hol tartasz?
Hát most éppen a lassú és fokozatos visszaszokás állapotában. Az első időszak a tavaly márciustól nagyon nehéz volt ebből a szempontból, mert ugye az első gondolata majdnem mindenkinek az volt, hogy hú, de jó, lesz egy csomó idő. Nem kell sehova menni, és lehet használni az időt. És hát az derült ki, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem úgy van, hogy szanaszét szóródik az ember figyelme. Én azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem tudok koncentrálni, nem hogy az írásra, de úgy nagyjából semmire, hanem valahogy így az idő múlására. Tehát, hogy soha ennyire nem lehetett kézzel foghatóan érzékelni az időt, és csak az időt, mert az időben nem nagyon történt semmi, még akkor sem, ha akartam. Tehát nem tudtam írni. Röviden szólva, ebből a szempontból nekem teljesen terméketlen volt, meg én nagyon szeretek egyedül lenni, amikor írok, és hát nyilvánvalóan ez ebben a helyzetben fokozottan nehéz vagy lehetetlen. És most vagyok tulajdonképpen, amióta egy kicsit javult abból a szempontból a helyzet, hogy hát legalább el lehet néha menni kirándulni kis csoportosan, vagy ketten-hárman, és lehet valahogy minimálisan szervezni az időt, tehát valamiféle struktúrát adni az időnek. Persze másfelől mondjuk nekem struktúrált volt a tanítás szempontjából, de az írás szempontjából nem.
Igen, érdekes, amit mondasz, vagy nem is érdekes, hanem jellemző, amit mondasz, mert ez odáig menően igaz, másokkal is beszélgetve, hogy a strukturált időbe is nehéz volt belépni. Most a strukturált időn például egy regénynek az idejét értem. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan könyv, amihez emberek fordultak, és régen megbízható végvári pontjaik voltak az életükben, nehéz időszakokban, azokkal sem tudtak igazán boldogulni. Tehát egyszer csak azt vették észre, hogy kiesik a kezükből, nem támasztja meg őket. Ez egy nagyon furcsa tapasztalat volt. Személyesen is mondtam, én is így voltam vele.
Igen, mindenki mondta, hogy na, akkor most újraolvasom a József és testvéreit, vagy a nem tudom, annak a Kareninát, és ezek nem működtek támpontokként. Újra kellett az egész életet strukturálni, ami nyilván ilyen rövid időn belül nagyon nehéz, és néha nem is sikerül.
Úgyhogy, na, hát ma forduljunk rá arra az útvonalra, amit itt kisebb-nagyobb állomások nyomán igyekszünk bejárni, vagy legalábbis érzékeltetni egy történetet, a te történetedet. Amikor készültem erre a beszélgetésre, vagy általában beszélgetésekre készülök, akkor természetesen utána is körbeolvasom az adott szerzőt. van, amikor nagyon szorosan és aprólékosan, és van, amikor csak meglapozom. És a te esetedben erről volt szó, mégpedig azért, mert valahogy mindig úgy voltam vele, hogy a te szövegeidnek van egy olyan nagyon különös és sajátlagos, hogy is mondjam, szabadsága, vagy szabadság tapasztalatot szerzek, amikor beléjük lépek, hogy erre voltam kíváncsi, hogy ez ilyen pontszerűen, hogy szúrópróbaszerűen itt ott megnézem, ez megmaradt, vagy újra ugyanígy életre, ugyanígy megelevenedik ez a tapasztalat, és abszolút nem csalódtam. Viszont az is hozzátartozik a mai beszélgetésünkhöz, hogy nagyon kevés olyan szerző van a kortárs irodalomban, akinek az amúgy nagyon-nagyon szerény, visszafogott, egy-két minimális információról hagyatkozó szócikke, mondjuk Wikipédia szócikke, három olyan momentumot rögtön tartalmaz, amely elképesztő vadregényes képzeleteket indít el. Úgyhogy szeretném, hogyha visszamennénk ezekhez az ősforrásokhoz, és beszélnénk valóban arról az időszakról, ami a te gyerekkorodat jelentette, és különös tekintettel majd nyilván a nyelvnek a kérdésére, az anyanyelv kérdésére, a magyar nyelv, az idegen nyelv kérdésére, és hát természetesen az idegen nyelvű kultúra, mint eredendő élmény kérdésére. Hát ugye Rio de Janeiroból indulunk el.
Igen, ezt mindig olyan hezitálva mondom, amikor kérdezik, akár hivatalos helyen, mert mindenki rögtön felkapja a fejét, és olyan furcsa néha arra gondolni, hogy ez tényleg az én életem volt, vagy az életemnek a kezdete, egy nagyon fontos időszaka nyilván, majdnem 12 éves voltam, amikor hazajöttünk, tehát addigra már nagyon mély benyomásokat szerez az ember, nyelvileg is, meg szocializáció szempontból is, tehát az, hogy közlekednek egymással az emberek, vagy hogy mik az adott kultúrában a fontos pontok, referenciapontok, és hát persze az írás szempontjából elsősorban a nyelv, de nem csak, tehát tényleg az, hogy az emberek ott nyilván és értelemszerűen teljesen más, hogy szocializálódnak, és aminek nyilván a földrajzi elhelyezkedés, a tenger közelsége, tehát az, hogy az embernek gyerekként a tenger, az nem is az, hogy alapélmény, hanem alapfelszerelés, tehát hogy az ott van, és az természetes, hogy ott van, és mondjuk amikor hazaköltöztünk, akkor sokáig nem tudtam elaludni, mert nem volt ott az a hang.
Hiányzott.
Igen. Tehát ilyen szempontból, és ezt szokták mondani az írásaimra, hogy nagyon gyakran érzékekre fókuszál, érzék központú, és ez szerintem ezért van, mert pont emiatt, hogy a múlt, a gyerekkor az egy ennyire radikálisan más környezetben zajlott, nem csak a vizuális élmények, hanem a szagok, a hangok, a bizonyos anyagoknak a tapintása, tehát ezek mind hozzá tartoznak ehhez az élményanyaghoz, ami nagyon gyakran visszaköszön az írásaimban. Tehát az, hogy mit tudom én, van olyan, hogy pikétakaró, és a pikétakarónak milyen a tapintása, az a ilyen nagyon könnyű takaró, amit a trópusokon használnak, meg hogy milyen az a minta, ami rá van nyomva, szóval, hogy ezek öntudatlanul is valahogy úgy belemennek az ember vérkeringésébe, és aztán hát nyilván aki ír, annál ezek visszaköszönnek. Ami a nyelvet illeti, Furcsa helyzet volt, mert gyakorlatilag hát egyszerre tanultam meg magyarul és portugálul. A szüleimmel magyarul beszéltünk, de egy brazil dadám volt. Tehát állítólag előbb beszéltem portugálul, mint magyarul, mert az anyám, aki császármetszéssel szült, utána elég sokáig beteg volt, tehát nagyon legyengült, és nyilván viszonylag kevesebbet tudott a normálisnál foglalkozni eleinte velem, és ezért úgy tűnik, hogy az első nyelv, ami rám ragadt, az a portugál volt, ami még mindig megvan, hát több is, mint csak nyomokban. Tehát az a fura a helyzet van, hogy annak ellenére, hogy nem használom most már jó ideje sehol, még egyetemista koromban nagyon sokat tolmácsoltam, meg idegenvezettem, meg ilyesmi, de azóta nem használom, de azt tapasztalom, hogyha kell, akkor így följön a víz felszínére, mint egy ilyen lenyomott gumilabda így föllő. Persze néha keresgélem a szavakat, de aztán visszajön, szóval nem veszett el, és aztán erre rögtön, hát gyakorlatilag párhuzamosan rájött a magyar, amit otthon beszéltünk, de írni például nem tudtam magyarul, maximum brazil helyesírási szabályok alapján írtam le egy magyar szót, és amikor haza költöztünk 69-ben, akkor kellett külön órákra, külön magyar órákra és külön orosz órákra járni, mert persze azt nem lehetett elhagyni, úgyhogy ja, és aztán ott elkezdtem angol nyelvű iskolába járni, tehát amerikai iskolába jártam, és akkor ez a három valahogy ilyen triószerűen végig kíséri az életemet, és ugyan nem szoktam szép irodalmat se angolul, se portugálul írni. Portugálul már nem is tudnék. Angolul még inkább rövidebb darabokat néha írok is, de alapvetően magyarul írok, és most az a nyelvi haza.
Hogy lehet elgondolni, tehát ha valakinek, azért ez egy hosszú idő, hát a gyerekkornak végeredményben szinte a teljes gyerekkort jelenti évekre menően ez az időszak, ahogy ott nevelkedtél. Ezek nagyon eredendő élmények. Kinek hogyan szokás ezt mondani, kicsit elhasznált a megközelítés, de valóban a tapasztalatok nagyon sokszor azt mutatják, hogy ahogy telnek az évek, egyre inkább megemelkednek, és újabb, frissebb kontúrokat kapnak ezek a gyerekkori világok. Tehát ez egy ilyen szempontból egy két hazájúság van benned, vagy egy két lelkűség, két lábon állsz a világban, mert azok a 5 vagy 8 vagy 10 éves érintések bármilyen értelemben, ahogyan mondtad, mentálisan, nyelvileg, az anyagok, tehát a taktilitás szempontjából ezek valóban a bőr alá mennek. Ezt itt már nem tudod fellenni, hiszen az mind ott zajlott le, tehát hogy az érdekelne, hogy ez egy milyen érdekes tudati emlékvilág szerkezetet jelent.
Hát ez ugyanolyan, mint hogy milyen, nem tudom, táplálékokat tudsz magadhoz venni, vagy miket adnak gyerekkorodban, és azok beépülnek a szervezetbe valamilyen szinten, tehát ilyen rétegek rakódnak le sejtszinten is szerintem. Tehát nem csak emlékek, hanem testi érzetek, tehát igen, például a szagok azok mit tudom én, ha halszagot érzek, az nekem az otthonos a halszag, mert közel laktunk egy piachoz, és ott mindig halszag volt. Tehát ugye más rögtön azt mondja, hogy fúj, de büdös van, én meg jaj, de jó, halszag van. Tehát ezek, hát ahogy a Proustból is ismerjük, azonnal kibomlik valami, ami...
Több ezer kilométerre van egyébként.
Igen, és amire lehet, hogy 20 éve nem gondoltam, és egyszer csak tényleg ott van. Úgyhogy ezek nem ilyen tudatos dolgok, hogy most akkor egy haza, két haza, több haza, hanem egy haza, de több összetevőből összerakva, hiszen én magam vagyok az, aki ezeket hordozza, és akiben ezek valamilyen módon egységben vannak. Tehát nincs itt semmiféle ellentmondás, persze, mert nekem ez a természetes, tehát ugye minden gyereknek az a természetes, amiben szocializálódik, az egy más kérdés, hogy az jó adott esetben neki, vagy kevésbé jó, de az a természetes. Úgyhogy én nem is szoktam ezeket így külön választani, meg nincs is értelme. Különösen a mai világban nagyon sok gyerek már sokféle helyen, sokféle országban és sokféle nyelvben szocializálódik, és ez egyre inkább így van, és így lesz, különösen az internet korában, amikor még csak országhatárokat sem kell átlépni ahhoz, hogy valakivel Ausztráliában beszélgessek innen. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy egyre kevésbé különös, de az kétségtelen tény, hogy abban az időben ez egy kivételes dolog volt, és hát úgy is néztek rám itthon, mint egy ufóra. Jó értelemben, tehát ez a folyamatos rácsodálkozás, hogy ez mit keres itt, és hogy őrület, hogy itt van, és nem tudom, van farmer nadrágja például, meg, és én meg azt, tehát nem is értettem, hogy mit néznek, és akkor kiderült, hogy hát tehát hogy ezek így fokozatosan, tehát meg kellett tanulni, mint egy idegen, holott beszéltem magyarul, de hát nyilván emlékszem, elmentem a nagymamámhoz, aki a Jókai utcában lakott, és éppen ment a Táncdalfesztivál, pont most emlegettük Ákosékkal Harangozó Terit, és néztem a Táncdalfesztivált, és emlékszem, hogy arra gondoltam, mondjuk 2 évesen, hogy én ezt soha nem fogom megtanulni, hogy itt ki kicsoda, és hogy kit szeretünk, és kit nem szeretünk. És hogy ez megtanulhatatlan, nem fogom tudni, aztán persze, hát pillanatok alatt megtanulja az ember, de először rettenetesen, tehát egy hát úgynevezett kultúrsok, azt hiszem a szakirodalom ezzel szokta illetni, hát olyan, mint amikor annak idején, mert óvodába itt jártam, és az óvodával jártunk a sportuszodába úszni, tanulni, és az volt az egyik módszerük, hogy a műugró medencébe így bedobtak minket, hogy tessék, ússzál ki. Na, ilyen érzés volt. Hogy bedobtak, és ki kellett úszni. Hát akit ki kellett húzni, az nagy szégyen volt, és akkor azon röhögtek a többiek. Tehát nincs mese, meg kell tanulni.
És kicsit, ha közelítünk az irodalomhoz, akkor mondtad ezt a párhuzamos kétnyelvűséget, mondjuk talán így, ugye? Abban a gyerekkori időszakban mik voltak, mi jött közel hozzád, vagy mi került a véráramodba, az ottani oktatásból, és az otthoni világból pedig a magyar mesék, vagy a kornak megfelelő irodalma, vagy elbeszélései jöttek, hogy ez hogy volt ez a kettő együtt? Tehát ezekre a hatásokra vagyok kíváncsi, amelyek azért nyilván szintén meghatározóak, és a későbbiekben sem kivonhatóak az életből.
Hát nagyon... nem emlékszem igazából, nagyon kevés magyar irodalmat olvastam, angol nyelvű gyerekirodalmat olvastam, és ez egy teljesen másfajta olvasási és irodalomfogyasztási szokásokat alakított ki. Hát az iskoláról nem is beszélve, mert én egy ilyen nagyon liberális szellemű, ők úgy mondták, hogy experimentális amerikai iskolába jártam, ami az experimentális abból állt, hogy azt találták ki, hogy kivették a falakat a párhuzamos osztályok között, és átjárás volt az egy év folyamos, azt hiszem három osztály volt, és azért, hogy képességi csoportok szerint átjárhassunk egymáshoz, tehát aki erős volt matekból, az átjárt az egyik csoportba, az egyik szobába, aki kicsit kevésbé volt jó, az egy másikba, tehát hogy így megpróbálták képességek szerint fejleszteni a gyerekeket, vagy épp ellenkezőleg kicsit keverni, hogy az egyik húzza a másikat, tehát, de az alapélményem az egy ilyen nagyon, hogy mondjam, tehát nem a tiltáson alapult, hanem ellenkezőleg, és nem ilyen rigorózus szabályrendszerek szerint zajlott az oktatás, hanem hát igen, amit ma tulajdonképpen egy liberális szellemű oktatásnak mondanánk, teszteket kellett írni, tehát az, hogy amikor hazajöttünk, ugye a 60-as évek legvégén emlékszünk, hogy akkor jártunk mindannyian szerintem iskolába, és hogy az milyen volt, tehát az, hogy ki kell állni az osztály elé felelni, mondjuk, az egy rémálom volt. Tehát az olyan volt, mint amikor az ember azt álmodja, hogy egyszer csak az Operaház színpadán találod magad, és énekelni kell, és ott a közönség. Tehát meg hát egyáltalán a nyelvet olyan szempontból is meg kellett tanulni, tehát ezt a bigfa nyelvet, amit akkor mindenkire ráerőltettek, meg hogy úttörőnek lenni, meg énekelni. Én nagyon szerettem énekelni, és karénekbe jártam, de hát hogy miket kellett énekelni, tehát hogy állandóan az volt az alapélményem, hogy egyrészt én ezt nem is értem, tehát hogy mi az, hogy kommunista ifjúság, indulunk, meg nem tudom mi, jó, eléneklem, de mi ez? És meg valahogy úgy éreztem, hogy rám van kényszerítve, nem ilyen tudatosan, hogy most akkor én egy milyen érett gyerek voltam politikailag, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy rám erőltetnek, tehát mint egy kis papagájt ugráltatnak, hogy most akkor ezeket mondjuk, ezeket énekeljük, hogy felelünk, hogy jelentünk, tehát ez a militarizált oktatási koncepció, ez olyan távol volt tőlem, és olyan, hát tulajdonképpen traumát okozott, na hát mondjuk ki, ami hát úgy nagyjából egy évig tartott, amíg aztán szépen, nagyon szépen bele simultam a tapétába, mert azért kiskamaszkorában mindenki szeret lehetőleg pont olyan lenni, mint a többiek, és nem akar kilógni, úgyhogy ez szépen sikerült megtanulni, és akkor onnantól kezdve nem volt probléma, és de hát nyilván ezt pszichésen feldolgozni egy ilyen cezúrát, az életedben, az gyerekként főleg, hát felnőttként is, de gyerekként egy komoly, komoly trauma, de én akkor persze nem úgy gondoltam erre, hogy fú, mekkora traumám van, valószínűleg nem is ismertem ezt a kifejezést, hanem hát élet van. Élet van, és ki kell úszni a medencéből, nincs mese.
Amúgy, ahogy kezdtem ezt a beszélgetést, néhány olyan pont, amit itt említettél, azért az nekem rímel a kezdő gondolataimra, mert pontosan ez a szabadság mégiscsak az eredendő életednek a kerete volt, tehát ezt az iskolát is, amit elmondtál, az amerikai. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy a társadalmi adaptációnak bizonyos szintjén te alkalmazkodtál, de valamilyen módon ez mégiscsak megmaradt egy ilyen érintetlen övezetként, és egy szuverén övezetként, és ez tükröződik az írásaidban is. Tehát most, amikor megnéztem, tulajdonképpen azt láttam, hogy semmiféle kényszeres mintakövetés nem vezérel téged. Vagy semmi, még a kényszert azért veszem le, mert vannak, akiket vezérel mintakövetés, és ettől még magasrendű irodalmat csinálnak, sőt, ez a hagyománynak egy bizonyos ága. De nálad a formakezelés például, az nem látom benne ezt az alkalmazkodást, sőt, a magyar mintákhoz képest kimondottan a szó szép és eredeti szabadságfoglalata szempontjából zárványban is vagy, ha ideig feszítem a húrt. A témaválasztásokban is, ugye az eszéknél is, hogy merre kalandozik ez a figyelem, felírtam néhány nevet tulajdonképpen Coopertől, William Carlos Williamsen keresztül, a Bret Easton Ellison át, nagyon sokféle irányba megy. Tehát, hogy ez valamilyen módon megőrződött a léleknek a mélyén. Reflektálod ezt, tudsz erről valamit mondani, vagy pedig hát ez vezeti a te gondolkodásodat, és ez egy teljesen természetes állapot, és nem is gondolsz így magadra.
Hát magamra nem gondolok így, de folyamatosan ezzel a, hogy mondjam, reflexióval, vagy visszhanggal találkozom, hogy ez valamilyen szempontból más. De hát azt gondolom, hogy minél több helyen szocializálódik valaki, annál nyitottabb lesz a rendszere. Egyszerűen nem is a rendszere, hanem a nem tudom, a szerszámok, vagy tehát szélesebb a paletta, és ezt előnynek gondolom abból a szempontból, hogy szabadabban lehet mozogni határok között, vagy határokon át, és de erre nem úgy gondol az ember, hogy hú, most én határát lépek, hanem ott vagyok. Tehát, és talán ez tűnik valahogy másnak, vagy a mintától eltérőnek, mert a magyar irodalom nagyon, nagyon erősen befele fókuszál téma választások. Például az, hogy az én írásaim gyakran nem is itt játszódnak, vagy nem tudjuk pontosan, hol játszódnak. Na most ez lehet adott esetben előny vagy hátrány, mert lehet, hogyha az elvárás az, hogy igenis tessék azzal foglalkozni, ami bennünket körülvesz, akkor hátrány. Nyilván a híres példája ennek az amerikai irodalomban, mert egyébként most az előbb amerikai szerzőket emlegettél, és hát én amerikanisztikát tanítok már több mint 30 éve, és hát az nagyon erősen rányomta persze a bélyegét a olvasmány élményeimre is, meg nyilván az írásmódomba is bekúszik így, úgy, amúgy. Hogy az egyik ilyen híres példa a Poe, Edgar Allan Poe, akit a saját kortársai, az amerikaiak egyáltalán nem szeret, tehát olyan módon elutasított, nem értették, hogy ez mi ez az elmebaj, amit ez az ember itten produkál, hát hol vagyunk mi? Hol van Amerika? Ugye a Cooper, ha már emlegetted, ő igen, ő oda tette az egész fantasztikus nagyságát és másmilyenségét az országnak, amire büszkének lehetett lenni, hogy igen, tessék, itt van egy író, aki ábrázolja ezt az őrületet, ahol élünk és amiben vagyunk. A Pó a Pót a franciák kezdték el hype-olni, ugyanis a Baudelaire fordította le, és ő nyomta be, hogy na tessék, ilyen is van, és hát persze a szimbolisták, meg ez az egész társaság megőrült érte, de hogy csak ezt arra akarom példának, hogyha ilyen szempontból valaki eltér a hagyományoktól, vagy a nem is az, hogy az elfogadott mintától, hanem ami természetes, amihez szokva vagyunk, ami olyat produkál le, amire ilyen komfortos ráismerés érzés, hogy ezt tudom, ezt ismerem, ezt szeretem, és ezt elfogadom. Vagy pedig úgy idegen, hát kétféleképpen lehet ugye idegennek lenni, vagy úgy, hogy jön a teljes elutasítás, vagy pedig a rácsodálkozás jobb esetben, hogy itt valami más történik.
Elmehetünk odáig, hogy azt mondjuk, vagy legalábbis felvettem, hogy te a sok nyelvűséged által is, meg már az említettek által is, tulajdonképpen más irodalmak felől is jöttél a magyar irodalom, közelítetted meg a magyar irodalmat, tehát hogy ugye nem ebből a centrumból arra felé, hanem onnan idefelé.
Igen, ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van. Kezdve a gyerekkori olvasmányoktól, az iskolai kötelező olvasmányokon keresztül én csak akkor kezdtem el egyáltalán magyarul olvasni, amikor itthon elkezdtem iskolába járni, tehát nekem nem voltak meg ezek az alap élmények, amik egyfajta közös nyelvet épít ki egy társadalomban vagy egy kultúrában, amitől mindenki tudja, hogy mire vonatkozik az az utalás, és nekem ez sokszor nem volt meg, illetve volt helyette más, és igen, azt gondolom, hogy például az angol szász irodalmi hagyomány az nagyon is nyomot hagyott szerintem azon, amit csinálok, ami nem feltétlenül, ugye, egy birodalmi kultúra, mint amilyen az angol, nem érzi feltétlenül szükségét annak, hogy mondjuk az irodalmon keresztül megtámogassa a nemzeti kultúrát és a nyelvet. Mert kvázi adottság. Nem kell. Tehát ugye hát a magyar nyelv eleve egyfajta zárvány, ha úgy tetszik. Tehát ezt folyamatosan politikailag és ideológiailag és nyelvileg meg kellett támogatni, és ezért a magyar, illetve kelet-európai írókat, főleg a szocializmus, úgynevezett szocializmus időszakában sokszor találkoztam azzal a véleménnyel, mondjuk amerikai vagy más honnan származó íróktól, hogy jaj, de irigyellek benneteket, hogy titeket üldöznek adott esetben azért, amit leírtok. Nálunk senkit nem érdekel azon túl, hogy hát jó, született még egy regény, nagyszerű, vagy akármi, de hogy mindenki odafigyeljen arra, hogy egy író mit ír, hát az fantasztikus. És ha belegondolsz, tényleg fantasztikus, csak hát tudjuk, hogy ennek azért megvannak az árnyoldalai. Tehát, hogy ez eleve például teljesen másfajta témák felé is adott esetben tereli az írót. Tehát nincs egyfajta öntudatlan, akár öntudatlan kényszer, hogy mondjuk a saját kultúrámra, a saját történelmi hagyományainkra, vagy történelmi eseményekre reflektáljak az írásaimban, holott adott esetben ez egyfajta elvárásként jelentkezik, meg műfaji szempontból is. Ugye a regény az eléggé, hát az utóbbi, hát mit tudom mondjuk, a 80-as évek prózafordulata óta az azért eléggé egyeduralkodó, és az előtti hazai irodalmat megnézed, azért elég erősen költészetorientált volt. Most nem. Pontosan azért nyilván, ami itten történelmileg és társadalmilag végbe ment az utóbbi 40-50 évben, ami a regény felé terelte a fókuszt. Tehát, hogy ugye mi az, ami műfaj szempontból is akár az elvárt minta. És nálam meg úgy tűnik, hogy ezek az előzmények miatt, nem azért, mert én hú de nagy forradalmár vagyok, hanem az előzmények, az életrajzi előzmények miatt nem érzek feltétlenül egy ilyen kényszert, ami egyébként nagyon erősen jelen van. Ezt mindenki, aki ír, pontosan tudja. Hogy a minta és az elvárások kritika részéről, illetve az olvasók részéről mennyire nagyon is jelen van, és adott esetben mennyire meg tudja nehezíteni az ember dolgát.
Ha ennél a perspektívánál maradunk, amiről beszélsz, ettől a kicsit különálló, máshonnan tekintő perspektíváról, akkor hogyan gondolható el a hatásoknak a világa, tehát a magyar irodalomból téged ért hatásoknak a világa, mert akkor nem, tehát ugye nem kerültél bele, nem ismétellek meg azokba az elvárásokba, és nem ezekhez nem, nyilván ez is árnyaltabb és bonyolultabb, majd ezt kifejted talán, de akkor a kérdés egyszerűsítve úgy hangzik, hogy ebből a perspektívából mennyiben válogat, mikre fogékonyabb, érzékenyebb az ember. Elgondolható az is, hogy olyan szerzőkre is, akik mondjuk kevésbé mértékadóak, kevésbé mintaadóak, kevésbé hagyomány megszabóak. Tehát ebből a szempontból hogyan tájékozottál, és hogyan alakult ki az itteni irodalom, amin belüli életed, alkotói életed?
Hát nagyon nehéz nem persze, hatás persze, alá persze. kerülni, és ez meg is történt attól a pillanattól kezdve, hogy gimnáziumba jártam, ami nekem egy nagyon jó élmény volt, a Kölcseibe jártam, és az osztályfőnökünk egy kiváló magyar tanár volt, aki mert eltérni adott esetben az előírt mintáktól, vagy az előírt tanrendtől, és olyanokat is tanított, amikről mások a párhuzamos osztályokban nem is hallottak. Tehát ilyeneken is nagyon sokszor sok múlik, hogy valakit ebben a nagyon fogékony korszakban milyen hatások érik, illetve milyen olvasási szokásokat generál egy oktató adott esetben. Tehát a mi osztályunkban például ciki volt nem olvasni. Tehát, hogy az menjen valahova a hátsó fertájra, tehát az vérciki volt, úgyhogy mindenki próbálta nagyon összeszedni magát, és ez egy nagyon-nagyon fontos hatás volt. De hát ne felejtsük el, hogy hogyha az ember több nyelven olvas, akkor sokkal többféle szerzőtől kap impulzusokat, és sokkal többféle minta adott esetben adódik. Ilyen például a női szerzők mintája, ami tehát megint anélkül, hogy én erre nagyon tudatosan gondoltam volna, gimnazista koromban elkezdtem keresgélni magyar női szerzőket, és azt találtam, hogy nem találom. Tehát, hogy vagy nincs, vagy én rossz helyen keresgélek. Mert az angol nyelvű irodalmakban az tök természetes volt, hogy vannak ezek a nagy nevek, akiket az ember az iskolában, később az egyetemen tanulunk, kanonizált szerzők, stb. Most nem akarok itt neveket sorolni, de hát ezt tudjuk. Tehát, hogy igen, tehát, hogy kialakul egy másfajta érzékenység, ha úgy tetszik, és hogyha például egy ilyen hiányt tapasztalsz, akkor elkezdesz ezzel szöszmötölni, hogy most akkor bennem van a hiba, vagy a rendszerben van a hiba. És akkor ezt is elkezded. Na most, ugye ez is tud nagyon sokféle ellenállásba ütközni, mert bárki, akármilyen szempontból, bárki, ha elkezdi valamilyen szempontból megkérdőjelezni a létező struktúrát, ami jelen esetben a kanonizált irodalmat jelenti, hát azt nem szeretik. Azt nem szeretik, mert vannak foglalt pozíciók, és tehát az olyan veszélyesnek látszik, igen, destabilizálja a rendszert. Nem én egyedül nyilván, hanem mindenféle, tehát akár mondjuk, ami nagyon gyakran felmerül, mondjuk a vidéki kontra fővárosi szerzők problematikája. Nagyon sokan, akik vidékről jöttek, ugye hát eleve van ez a probléma, hogy nagyon, tehát egészségtelenül centralizált az ország kulturálisan is. Tehát ha meg akarod csinálni magad szerzőként, vagy bármilyen művészként, akkor bizony be kell jönni, és megnézni, hogy ki tudsz-e úszni a medencéből, hogy ennél maradjak, és ez nagyon sokaknak, tehát nagyon sokféle szempontból lehet ezeket a más felől jövéseket nézni, amik teljesen másképpen struktúrálják azt, amit az ember ír, ahogy és amit.
Hogyha a szöveg, tehát a megjelent munkásság, a szövegek, amik megjelentek könyvek, azokhoz lépünk még közelebb, akkor azért azt lehet látni, hogyha most maradunk a számoknál, hogy azért elég sokáig vártál és készültél arra, hogy megjelenj. Tehát jó, ez viszonylagos mindenkinél van, akinek. De azért talán van valami tárgyilagossága ennek a nem túl bonyolult észrevételnek. Ennek mi volt az oka? Tehát nem különösebben érdekes, mert az élet éppen úgy hozta, vagy pedig voltak benned akadályok, amiket át kellett lépni, kellett-e valami bátorítás, nem tudom, szóval most én sötétben vagyok.
Én is, tehát nem tudom, én alapvetően egy lassú ember vagyok nagyjából mindenben, úgynevezett későn érő típus, de ebből a szempontból mindenképpen, tehát az első úgynevezett szépirodalmi kötetem, az 2007-ben jött ki, az Esti iskola, de azelőtt már nagyon sok eszét írtam.
Igen. Tehát az Amerikáner volt, azt hiszem, az
igen,
első kötet.
Igen, igen, és hát még azelőtt is legfeljebb nem kötetben voltak publikálva, De én nagyon, tehát én folyamatosan írtam, de azok elsősorban eszék vagy tanulmányok voltak, mert hát ugye van az egyetemi tevékenység is. Viszont az eszéknél azt, és nem, tehát nem volt eleve egy ilyen vágy, hogy hát valahogy meg kell próbálni írónak lenni. Nem volt, mert valahogy, tehát engem az eszék kielégítettek ilyen szempontból, viszont hát már az Amerikánernél is lehet látni, hogy az eszéim nagyon erősen irodalmi eszék, ami ugye azt jelenti, hogy néha átcsúszik tulajdonképpen már-már szép irodalomba, ami szintén az angol szász eszé hagyományából jön, mert magyarul másképp írunk eszét. Tehát a magyar tradíció ebből a szempontból a német hagyományra támaszkodik, ami egy sokkal tudományosabb irány, igen, tehát az egy inkább tudományos írás, az angol szász eszé, az meg egy nagyon személyes valami, az egy intim dolog, ami a leggyakrabban személyes élményből indul ki. Tehát ha angol nyelvű szerző eszéjét olvasod, akkor először az a benyomásod támadhat, hogy itt valami önéletrajzi írásról van szó, és aztán abból bomlik ki az a tágabb, tehát hogy egy egészen másfajta. És ez nagyon erősen hatott rám, a mai napig nagyon így írok eszét, és mások kezdték el tulajdonképpen mondani, hogy te miért nem írsz novellát, vagy bármit. Annak idején például a Balassa mindig kérdezte, hogy hát hol vannak a, nem tudom. És mondtam, hogy hát nem tudom, hol vannak, hát én írom, amit írok, aztán nem volt egy ilyen cél, hanem azok, akik olvasták a dolgaimat, azoktól jött ez a reakció. Hogy hát ez
noszogatást kaptál. Igen, hogy bátorítást használjuk a másik szót.
Igen, mondjuk így, hogy egy kicsit így megtoltak. És akkor gondolom, hát tulajdonképpen jó, hát meg lehet próbálni. De nem volt egy ilyen. Meg hát én soha nem úgy gondoltam magamra, mint író, hogy az egy nagyon, tehát
nem volt is, ilyen szerepkényszeres.
Nem, meg tulajdonképpen későn is léptem be, én csak a szépírókba léptem be, azt hiszem bármilyen szempontból, nem azt hiszem, hanem biztos, és oda is nagyon későn, mert azt úgy éreztem, hogy oda tényleg csak akkor lépek be, hogyha tényleg valahogy, valamilyen módon író vagyok, és ez korábban nem volt meg ez az én képzet, vagy ez a szerep képzet, és akkor igen, így fokozatosan átcsúsztam, mondhatni, egy kis lökéssel, de nagyon vicces, mert amikor az Esti iskola megjelent, akkor nagyon sokan, akik reflektáltak rá, azt mondták, hogy olvastam a novellás kötetedet, a másik meg azt mondta, olvastam az esszé kötetedet. És akkor jó, oké, tőlem lehet regény is, nem bánom.
Igen.
Érted? Tehát, hogy nincs, és egyébként kritikusként sem érzek soha ilyen kényszert, hogy most akkor mondjuk meg, hogy ez most regény, vagy novellafüzér, vagy eszé, gondolatkísérlet, vagy szabadvers. Minek? Tehát, hogy ezek a taxonomiák nem különösebben segítenek abban, hogy nyitottak legyünk afelé, hogy ahogy az a szöveg mit csinál. És hogy megpróbáljunk egy kicsit elrugaszkodni attól, hogy ki az például, aki írja, mert ugye hát nálunk, mint hogy a más nagyobb országokhoz képest kicsi a szcéna, azonnal kialakulnak a kreclik, meg a csoportok, ki kihez tartozik,
igen,
ki kinek a kie, ami egyrészt nagyon megnehezíti a kritikai diskurzust, ezt tudjuk mindannyian, mert csak személyes szinten lehet bármit értelmezni, ami hát rettenetesen egészségtelen, mert nem lehet problémákról beszélni, hanem minden rögtön személyes szinten zajlik, amitől vagy elmegy a kedved attól, hogy egyáltalán beszéljél a dologról, vagy nem, és akkor annak mindenféle hátrányos vagy nem jó következményei lesznek. Tehát szóval megakadályozza, azt akarom mondani, a nyitottságot a dolog felé, ami oda van téve. Ezért például nagyon üdítő tud lenni, amikor, hogyha abba a szerencsés helyzetbe keveredsz, hogy mondjuk egy másik nyelven kiadják a könyvedet, és akkor elolvasol egy kritikát, amit egy olyan ember ír, aki rólad nem tud semmit. Ez egy kelet-európai szerzőnek a könyve, és leír valamit a könyvről, és sokszor az volt az érzésem, hogy attól, hogy ezektől a ballasztoktól mentes, tehát a tudása, nincs az a kontextus, amiben rögtön belerakja az illetőt, hanem csak a művel van dolga, sokkal, hogy mondjam, eszenciálisabban tudja megragadni, hogy mit akar az a könyv, hogy működik a szöveg, és nem próbálja valahol egyéb szempontok szerint elhelyezni.
Hát ebben most volt is részed, legutóbb láttam a német recepcióból, egy komoly válogatás volt, az Ésben azt hiszem.
Igen,
talán.
Igen.
Akkor még erre azért úgy rákérdeznék, hogy ilyenkor ennek, amit most ennek a gondolatsornak van egy olyan következő lépése, vagy tapasztalati szintje, hogy érnek meglepetések. Tehát, hogy az ottani kritika, vagy recepció olyan igen, hangsúlyokat talál-e meg, vagy teszi rá a hangsúlyt, amire mondjuk itt semmiképpen nem kerülne a hangsúly,
abszolút,
és itt tovább.
Abszolút. Állati érdekes összehasonlítani a magyar recepciót, akár a német nyelvűvel, vagy az amerikaival. Igen, teljesen más szempontok szerint olvasnak, és abszolút máshova kerülnek a hangsúlyok, és adott esetben nincsenek elvárások. Tehát ami itthon nagyon, nagyon erősen van, hogy milyen mintába tagozódsz be, akár öntudatlanul. Tehát nagyon, nagyon sokszor, és akár úgy, hogy tényleg az az anyaga valakinek bármilyen okból, de igen, az az anyaga, és igen, abból az anyagból olyan regényt kell írni, tehát, de akár, tehát ez ahogy az elején mondtam, sejt szinten beépül, hogy néz ki egy komoly, mondjuk, regény. Miről szól, hogy néz ki, hogy épül föl. Tehát, és hát ez a kritikai recepción is sokszor nyomot hagy.
No, hát azzal kezdtük, hogy a járvány időszakban hogyan veszítettük el az időérzékünket. Az egy kicsit fonákja volt ugye ennek a korszaknak. Most ennek színe volt ennek a beszélgetésnek, hogy kicsit elvesztettük az időérzékünket, és most azt hiszem, hogy azért jó levegővel beszélgetni tudtunk fontos dolgokról, de most itt kényszeresen be kell fejezzük, mert egy nagyon komoly produkció a következő felvonása ennek a mai alkalomnak, amelyben azt hiszem ugyanúgy érvényesülni fognak azok a nagyon komoly minőségi érdemjegyek, amelyek a Bán Zsófia prózáját és gondolkodását ebben a beszélgetésben, amelyek által megjelenítettük őket. Úgyhogy ha Zsófinak van kedve két szót szólni hozzá, akkor szerintem a tied legyen ebből a szempontból az utolsó szó a beszélgetésben. Én meg köszönöm szépen szépen a figyelmét a közönségnek, és remélem, hogy öröm volt velünk lenni.
Igen, mindenképpen szerettem volna egy kis felvezetést mondani a performanszunkhoz. Tulajdonképpen mi egy trió vagyunk, én úgy gondolok magunkra, és így is működünk, mint egy trió, két fantasztikus zenésszel, Szelevényi Ákossal és Citrom Ádámmal. 19-ben találtuk ki ezt a projektet, amit egyszer már előadtunk, tehát már volt egy premier a Lumen Caféban, ami mindannyiunk számára egy premier volt a műfajt tekintve is, tehát egyikünk se csinált még ilyesfajta produkciót, ami nem a megszokott felállás, hogy valaki fölolvas és közben, vagy utána, vagy előtte zenélnek, hanem tulajdonképpen együtt csináljuk ezt a zenét, mert hát legalábbis szándékaim szerint itt a szöveg is zenévé válik, és egy homogén egészé válik, úgyhogy mi nagyon szeretünk ezen dolgozni, akkor is, amikor próbálunk, és az egy alkalom, az amikor elő is adtuk, az tulajdonképpen revelatív volt, tehát nagyon, nagyon felszabadító volt számunkra, és azt tudom, merem remélni, hogy a közönség számára is az lesz.
Az előadás során ezen a ponton szünetet tartottunk, ám önök pillanatokon belül folytathatják a felvétel meghallgatását.
Mais je ne peux pas me souvenir.
Ricordare.
Mas nenhuma lembrança.
Terra.
But I am incapable of memory.
Souvenir.
Singular.
Le temps a passé.
Singular.
Jemand habe die Jahrzehnte gelebt.
Disparaître.
Traversato i decenni.
Toute sa vie.
To disappear.
Etwas las.
Das Hopes.
Que du passé.
Hörte sie, dass sie.
Past 40 years.
40 ans. Pendant 40 ans.
Sentence.
Et soltanto.
Nichts. Ein Moment, ihr Recht.
40 years.
40 ans.
Ho lasciato il mio paese di 10 milioni di abitanti.
Past 40 years.
J'ai quitté mon pays de 10 millions d'habitants.
Ho attraversato
j'ai vu la terre.
Ich habe mein
Zimmer. Durant ces dizaines d'années, j'ai vécu. Dans l'appartement de l'État, elle officielle des Français dans des villes dont elle ne connaissait pas le corps. Bien après, elle a
décidé de
s'inscrire
si
les Français
Elhagytam 10 milliós országomat. Láttam a földet. Éltem az évtizedeken át. A Az arcomat négyszögletesre öntötte ki az idő. Négyszögletesre öntötte ki az idő. De nem tudok emlékezni. Nem tudok emlékezni. Nem tudok emlékezni. Helyettesítette a kölcsön kapott lakásban talált könyv talált mondatait. Próbálgatta, milyen, ha magára vonatkoztatja a mondatokat. Kölcsön lakásban kölcsön mondatok. Kölcsön lakásban kölcsön mondatok. Kölcsön mondatok. Kimondta hangosan, hogy hallja, hamisan csengenek-e. Régen szerette az ilyen mondatokat, hogy élt évtizedeken át, meg hogy telt múlt az idő. Kimondta hangosan, hogy hallja, hamisan csengenek-e. Élt évtizedeken át, meg hogy telt múlt az idő. Regények sűrű, pépes masszája dagad bennük, amiben jó eltűnni, elmerülni. Regények sűrű, pépes masszája dagad bennük, amiben jó eltűnni, elmerülni. Most mégis kétségbe ejtette, ha ilyesmit olvasott. Az egész kölcsön kapott élete volt egy-egy ilyen mondatba gyömöszölve. Ahogy kimondta, hallotta, hogy a bennük sorakozó szavak, mint az ő elmúlt 40 éve, csak az idő múlásáról szólnak, semmi egyébről. Csak az idő múlásáról, semmi egyébről. Semmi egyébről. Minden újabb mondatra megrándult az arca, és egy pillanatra összehúzta a jobb szemét. Negyven éve rángott az arca, s noha már minden más felett úrrá tudott lenni, ez az egy makacs kis arcizom nem hagyta magát. Ez az egy makacs kis arcizom. Nem hagyta magát. Minden kis tikk emlékeztette arra, aki miatt 40 éve elhagyta 10 milliós országát, aki miatt látta a földet, aki miatt élt az évtizedeken át, a déli félteke idegen csillagképei alatt. Minden kis tikk emlékeztette arra, aki miatt 40 éve elhagyta 10 milliós országát, aki miatt látta a földet, aki miatt élt az évtizedeken át, a déli félteke idegen csillagképei alatt. Vela, Pixis, Hydra, Serpens, Canis Major, Orion, Tucana, Indus. A déli félteke idegen csillagképei alatt. Aki miatt az arcát négyszögletesre öntötte ki az idő. Aki miatt nem tudott,
nem akart emlékezni. Elhagytam 10 milliós országomat, láttam a földet, éltem az évtizedeken át. Minden kis tikk, aki miatt 40 éve elhagyta 10 milliós országát, aki miatt látta a földet, aki miatt élt az évtizedeken át, a déli félteke idegen csillagképei alatt. Aki miatt arcát négyszögletesre öntötte ki az idő. Aki miatt nem tudott, nem akart emlékezni. Serpens, Canis Major, Orion, Tucana, Indus. Visszamész, érted? Visszamész, és megnézed, ott vagy-e még, vagy sikerült-e végre áthurcolkodnod. Visszamész, érted? Lassú vagy, fájdalmasan lassú. Mennyi idő kell még? Annyi nincs. Nem alkudozunk. visszamész és megnézed, ott vagy-e még, vagy sikerült-e végre áthurcolkodnod. Lassú vagy, fájdalmasan lassú. Mennyi idő kell még? Annyi nincs, nem alkudozunk. Visszamész, és ha kell, beleverem az orrodat a múlt időbe. A látvány nem minden, a látvány hazudik. Úgy csinál, mintha a hely ugyanaz a hely lenne, mintha a helyen minden a helyén lenne, ha kicsit kopottasan is. Körülnézel, megvan a Dunaparti sétány, megvan a rakodópart, megvan az oroszlános híd, megvan a naplemente, minden megvan. Minden megvan. Úgy csinál, mintha a hely ugyanaz a hely lenne. A látvány nem minden. A látvány hazudik. Hazudik. Dunaparti sétány, rakodópart, oroszlános híd, naplemente. Minden megvan. Ugyan már ne legyél dodó. A dolgokat elsősorban szagolni kell. Érezni kell a rothadó időszagát. Érezni kell a kukákból kiömlő és a város beterítő múlt szemetének jellegzetes rothadás szagát. A naftalimból, szekrények mélyéről előszedett áporodott díszmagyarok szagát, az antikváriumokban őrzött könyvek, albumok, térképek és képeslapok ódon papír szagát, a családi iratok, a levelezések, életrajzok, anyakönyvi kivonatok, halotti igazolványok és fényképalbumok, a kézzel írt receptek émeítő édeskés szagát. A dolgokat elsősorban szagolni kell. Mélyet szippantasz a novemberi köd smoggal terhes levegőjéből, érezheted a kóbor macskák vizeletének aszfaltba ivódott szagát, a város úttestjeit hajdan borító, télen csúszós, sárga keramit kocka szagát, az egykocsis villamosok bőrfogantyúinak szagát, meg az összezsúfolt téli kabátok hótól, esőtől, ködtől nedves kipárolgásának szagát, a városra lehulló első hó, meg a fafűtés szagát, a Duna felől fújó Dunaszag szagát, a Duna felől fújó Dunaszag szagát, az iskolai menzák súlyos főzelék szagát, munkába menő férfiak arcvizének hajnal szagát, az újságok vigasztalanul ismétlődő híreinek romlott halra emlékeztető szagát, az üres üzletpultok és a pult alól kiadott nem létező áruk boldogság szagát, a kasszírnők magas kontjának vattapamacsos, tömött szagát, a hunyadi keserű víz és a török fürdők vizének kénes szagát, kénes, kénes szagát. A kötelező szavak, kifejezések, kínos szellentés szagát. A kötelező szavak. Kínos, kínos, kínos. Továbbá, megfelelő szélirány esetében érezheted a szekrényekben elhagyottan lógó, kiszolgált lóden kabátok szagát.
A börtönökből szabadultak első, mélyen letüdőzött cigarettaslukjának szagát. Cigarettaslukjának szagát. És meleg nyári éjszakákon a Margit-szigeti nagyszálló ablakain kiáramló titkos együttlétek pállott, ragacsos romszagát is elkaphatod. Titkos együttlétek. Titkos, titkos, titkos. Ragacsos romszagát. Csak oda kell figyelni. Figyelj! Először csak halványan, nyomokban, aztán majd egyre erőteljesebben érzed az impulzusokat. De nem mindig abból az irányból jönnek, ahonnan várod. Nem mindig. Nem mindig abból az irányból, ahonnan várod. Legyél nyitott. Nincs más megoldás. Végig kell csinálni. Nincs más megoldás, végig kell csinálni.
Maintenant tu as les odeurs, alors tu peux Once commencer you've got à regarder. Smells, you can take a look around. Qu'on le sache ou pas, nous avons tous un sens privilégié autour duquel notre vie s'organise, que nous réprimons au-dedans. Apprends à savoir lequel. Laisse-le respirer. Laisse-le t'emmener où il veut et te déposer où il veut. En attendant, et pendant que tu travailles à ça, regarde dans la ville, entre les interstices envahis par les mauvaises herbes des pavés qui sont encore là, derrière les murs frais des maisons, sous les jupons superposés des danseurs traditionnels, sous les uniformes et les mots d'ordre du cortège du 1er mai, sous la médaille d'or du mérite du travail ornée d'une feuille de laurier. Plonge un œil dans le vide profond du cratère de Mons, dans la fosse commune pas encore fouillée et au fond des fours crématoires. Gratouille un peu pour voir si quelque chose encore rougeoie. Puis après, jette un coup d'œil sous les roues cliquetantes du train des pionniers, du train Jougy ou du rapide de Sarsou, sous le drapeau flottant fièrement du groupe Kupskaya, sous les tchat-tchat-tchat chapeaux. And beneath sous la coiffe the tremblante, all sans motif apparent de la serveuse à la cafétéria de l'opéra, sous le chapeau à plumes crânement effilé des couturières de Vazio, sous la poitrine tombante des comptables solitaires de la coopérative, sous le bouton tourné en douce du poste de radio, sous la faune et la flore des parties marécageuses à la frontière du pays. Prendre alors une profonde et grande bouffée d'air et passer de l'autre côté. Et là aussi, regarder de l'autre côté, dessous, jusqu'au magma, ce que là-bas il y a, si toutefois il y a quelque chose.
Ha már a szagok megvannak, akkor kezdhetsz el nézelődni. Akár tudunk róla, akár nem, mindnyájunknak van kitüntetett érzékszerve, ami köré az életünk szerveződik, vagy amit éppenséggel elnyomunk magunkban. Tudd meg, melyik az. Szabadítsd fel. Hagyd lélegezni. hagyd, hogy vigyen, amerre akar, és ott tegyen le, ahol akar. Tudd meg, melyik az. Szabadítsd fel, hagyd lélegezni. Vigyen, amerre akar, és tegyen le, ahol akar. Ha már a szagok megvannak, akkor kezdhetsz el nézelődni. Addig is, amíg ezen dolgozol. Nézzél be a városban még meghagyott macskakövek gazzal felvert rései közé. A házfalak hűvöse mögé. A néptáncosok réteges rokolyája alá. A május elsejei felvonulók jelszavai és formaruhája alá. A munka, érdemrend, aranyfokozata kiegészítve a babérral alá. Mert ha már a szagok megvannak, akkor kezdhetsz el nézelődni. Érzékszerve. Tudd meg, melyik az. Szabadítsd fel. Kukkancs be az üresen tátongott bombatölcsérekbe. Kukkancs be az üresen tátongó bombatölcsérekbe, amíg feltáratlan tömegsírokba és a hamvasztó kemencék mélyére. Kukkancs be! Kukkancs be! Tátongó bombatölcsérekbe és a feltáratlan tömegsírokba, a hamvasztó kemencék mélyére. Kicsit kotorász, hát ha parázslik még ott valami. Kicsit kotorász, hát ha parázslik még ott valami, hát ha. Thank you. Kukancs be! Kicsit kotorász. Hát, ha parázslik még ott valami. Az úttörő vasút, a Zsuzsi vonat, vagy a szászói gyors, kattogó kerekei alá. Kukkancs be! Kukkancs be! Ha már a szaguk megvannak, akkor kezdhetsz el nézelődni. Kattogó kerekei alá. Krupszkája ős, büszkén lobogó zászlaja alá. A búra-búra burkalap, és a söprik már a Pápai utcát alá. Operaház büfésnőjének látszólag ok nélkül remegő fityulája alá. Fityulája alá. Úti varrólányok hegykén felvett tollas kalapja alá. Az egyedülálló szövetkezeti könyvelőasszonyok ráncosodó melle alá. Világvevő rádió suttyomban forgatott kereső gombja alá. Világvevő rádió suttyomban forgatott kereső gombja alá. Kukkancs be! Hát, ha parázslik ott valami. Az országhatár mocsaras szakaszainak flórája és faunája alá egészen mélyen nagy levegőt venni, csak a túloldalon felbukkanni, és aztán ott is benézni a túloldal alá. Le, egészen a magmáig, hogy ott mi van. Ha van ott egyáltalán valami. Hogy ott mi van? Ha van ott egyáltalán valami. Le. Egészen a magmáig. Hogy ott mi van? Tízmilliós országomat, láttam a földet, éltem az évtizedeken át. Nem tudott, nem akart emlékezni. Kicsit kotorász, hát ha parázslik még ott valami. A lakással persze valójában más volt a gondja. Túl közel volt a városi zenedéhez, amelynek magas, számára kínosan ismerős nyáron tárcárnyú ablakaiból olyan folyamatosan ömlött ki a zene, mintha legalábbis akár az olaszoknál a száradó ágyneműt, itt a hangjegyek szárára aggatnák a hét egymást követő napjait. Ha a zene valamiféle alapvető háztartási eszköz lenne, ami nélkül a város működésképtelenné válik. És e feltételezésében nem is tévedett nagyot. A csak néhány háznyira lévő kölcsönlakás negyedik emeleti ablakain át is beúszott, belengett egy-egy hangfoszlány, és ezt már tényleg nehezen viselte. Tényleg nehezen viselte. Az elmúlt években mindent megtett, hogy minél távolabb kerüljön a zene, a komoly zene élvezetétől. Számára tényleg csak a komoly zene volt komoly. A gyakorlatával pedig azon a napon hagyott fel, amikor Marcsi kitámogatta az Üllői úti klinikáról be a taxiba és a hónapokig tartó lábadozásba. Be a taxiba, be a lábadozásba. Másfajta zenék, melyek új hazáját átitatták, Valahogy nem zavarták, átmentek rajta, mint egy könnyű hasmenés. Szinte meg se hallotta őket. Valahogy nem zavarták, átmentek rajta. Szinte meg se hallotta őket. Mivel azonban máshoz nem értett, az egyetlen kapcsolat, amelyet mégis el tudott fogadni, az az üzleti kapcsolat volt. A zenét csak eladni, kiárusítani volt hajlandó, mint ahogy érzése szerint a zene is eladta, elárulta őt. Eladta, eladta, elárulta őt. Kéjjel figyelte, ahogy vevői fokozatosan beleszerelmesednek egy-egy hozzájuk nem illő hangszerbe, majd végül, megadva magukat kibomló szenvedélyüknek, megveszik. Beleszerelmesednek egy-egy hozzájuk nem illő hangszerbe. Többnyire előre látta a kapcsolatuk végkifejletét, ahogy fokozatosan meggyűlölik a hangszert, amely fölött nem voltak képesek úrrá lenni. Zongorája azóta nem volt, hogy egy angliai koncertturné után nem tért vissza többé a Nagy Diófa utcában hagyott Bechsteinjéhez, sőt, egyáltalán nem tért vissza se a Nagy Diófa utcába, se az országba. Koncerten pedig azóta nem volt. Se a Nagy Diófa utcába, se az országba. Nézelődni viszonylag könnyű, de aztán ízlelni, tapintani kell, az már bajosabb. Be kell nyúlni a presszós lányok munka utáni fáradt hónalja alá. A temetők rothadó virágkoszorúi és a kiszolgált vonatok koszlott zsíros ülései alá, aztán meg kell fogni az Isten lábát, vagy ha az nem megy, akkor, ahogy a pater mondaná, valami ahhoz hasonlót. Nézelődni viszonylag könnyű, de aztán ízlelni, tapintani kell. Ki kell tapogatni a házfalakon tátongó golyónyomok szűkszavú Braille üzeneteit. Az iskolai nátpálcák ütötte bőrfelületek, ruha alatt rejtegetett vöröslő dudorait. A kegyelmi kérvények kéklő, barnálló tintapacáit. Be kell nyúlni nagyanyák tintaceruza szagos fiókjai mélyére. Utcalányok és kifutó fiúk savanykás szagú hónapos szobáinak pálott dunyái alá. Nézelődni viszonylag könnyű, De aztán ízlelni, tapintani kell, az már bajosan. Ízlelgetni kell az elharapott vallomásokat, a féken tartott indulatokat, a megcsonkított szövegekből a hiányzó szavakat, a koszlott városi Dunából kifogott olajos ízű halakat, a május elsejei török mézet, a kürtős kalácsot és a szolgálati úton lévő hallgatag apák külföldi dugipiáit. Olajos ízű halakat, török mézet, kürtős kalácsot, a hallgatag apák külföldi dugipiáit. Aztán már csak hallgatni. Hallgatózni kell. Aztán már csak hallgatni. Hallgatózni kell. Hallgatózni. Hallgatni. Hallgatózni. Hallgatni.